Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Abban a helyzetben, amit orosz-ukrán konfliktusként írnak le, a magyar honvédségnek mi a feladata?
A magyar honvédségnek a feladata, mivel tagjai vagyunk a szövetségnek, a NATO szövetségnek, és Ukrajna pedig szomszédos ország, így lehet azt mondani, hogy a mi feladatunk az meghatározott. Egyrészt ezt úgy kell érteni, hogy a mi dolgunk és a mi feladatunk, hogy ebben a kialakult helyzetben arra törekedjünk, amely a NATO elvekkel teljes mértékben összhangban van, hogy a elrettentés és a tárgyalás együttes alkalmazását használjuk, vagyis mi most arra törekedjünk, hogy a tárgyalásos, a diplomáciai úton történő megoldás felé irányítsuk a feleket, és mi is ennek legyünk részesei. Ugyanakkor a Magyar Honvédség, ahogy említettem, tagja a NATO-nak, tehát nekünk azokat az irányelveket is követnünk kell, hogy a NATO azt mondja, hogy most természetesen kialakult egy ilyen helyzet, amelyre azt mondja, hogy ez a konfliktus, ez háborús helyzet előzményeit is magába foglalhatja. Tehát vegyük elő a terveinket, elég fura kinevezéssel szólva, frissítsük fel, poroljuk le, és legyünk kész arra, hogy amennyiben a NATO-nak fegyveres beavatkozásban kellene részt venni, akkor abban Magyarország is részt tudjon venni. Ugyanakkor szeretném előre bocsájtani azt, hogy Magyarország és mi is a honvédségnél nem látjuk ennek a mértékét olyannak, hogy itt nekünk ezzel a konfliktussal olyan jellegű munkát kellene végezni, hogy létszámot kellene átcsoportosítani, hogy külön anyagi készleteket kellene létrehozni, és hogy különböző műveleti feladatokat kellene előkészíteni. Magyarország szerintünk, Magyarországot ebben a helyzetben közvetlen veszély jelenleg nem fenyegeti, tehát meggondoltan kell cselekedni, a párbeszédet kell követnünk, nem az elrettentés, hanem ebben az esetben a párbeszédet, és arra kell biztatni a NATO többi tagállamát és minden szereplőt, hogy a párbeszéddel kell ezt a kialakult helyzetet rendezni.
A párbeszédben a katonáknak van dolguk, a mi rendszerünkben a honvédségek civil irányítás alatt állnak, és a jól értem itt katonai meg diplomáciai feladatok együtt kell, hogy végrehajtás alá kerüljenek, vagy csinálják őket. Katonai feladat ebben van?
Természetesen van, hiszen a katonai feladatot azt nem csak úgy lehet, és nem csak úgy kell elképzelni, hogy a katona csak fegyverrel végzi a feladatát. A katona diplomáciának is ott van a maga része, azoknak az előkészítése, az információ megosztás, a keletkezett információknak a tisztázása, ezek is a katonai feladatokhoz tartoznak. De a katonai, ezen jellegű diplomáciai feladatellátás, az nem különülhet el például a politikai egyeztetéseket illető feladatoktól.
Az az erő, amit Ukrajna határ sávjában, orosz területen az orosz fél összpontosított, az katonai szemmel nézve mekkorának számít? Mert itt 100 000-es, 140 000-es erőkről beszélnek, arról is, hogy ezek milyen távolságban, milyen mélységben vannak orosz területen. Civilek számára ez nehezen értelmezhető.
Leegyszerűsítve úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a mi információink, adataink alapján az a erőcsoportosítás, amelyet Oroszország végrehajtott, és amit Ukrajna is végrehajtott, az számunkra nem mutatja azt, hogy Oroszország itt le szeretné, vagy le akarná rohanni Ukrajnát. vannak területek, ahol nagyobb orosz erőcsoportosítást láthatunk. Azt is el tudjuk képzelni, hogy részleges céljai lehetnek Oroszországgal, feltételes módban mondom, de amit itt hallunk nap, mint nap, hogy Oroszország itt napokon belül lerohanja Ukrajnát, ennek a feltételei jelenleg nem állnak fenn egyik fél részéről sem.
A katonai megfigyelők ilyenkor általában miből vonnak le következtetést, hogy milyen létszám, milyen fegyverzet, milyen ellátás csoportosulott?
Hát természetesen elsősorban abból, hogy ismerjük a szomszédos országok és más országok képességeit, azt is tudjuk, hogy ezek a csoportosítások milyen formában történnek meg, hiszen napjainkban azért már olyan információkkal rendelkezhetünk a korszerű technikai feltételek mellett, hogy abból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, és hát nem úgy, mint valamikor régebben, hogy esetleg napok, hetek teltek el, mire az információt fel lehetett dolgozni, hanem itt szinte percre pontosan tudunk információkkal rendelkezni, és azok alapján következtetéseket levonni.
Kell-e a katonai tervezéskor azzal a speciális helyzettel számolni, hogy Ukrajnában magyarok is élnek, akikre az ottani mozgósítási, ellenállási törvény szerint veszélyhelyzetben, háborús helyzetben behívó vár, nagyon leegyszerűsítve?
Persze, természetesen mindennel kell számolni, és ahogy ön is említette, mert azzal is számolni kell, hogy a Kárpátalján azért mint egy 130 ezer magyar él, és azzal is számolni kell, ha egy országban valamilyen háborús konfliktus alakul ki, akkor abból az országból elképzelhető, hogy nagyon sokan távozni kívánnak. Tehát nyilván Magyarországon mi ezzel számolunk, és a Magyar Honvédség is számol vele. Ez teljesen természetes, és hozzá tartozik egy műveleti tevékenység megszervezéséhez és előkészítéséhez.
Azt a hírt meg tudja erősíteni, hogy az Egyesült Államok NATO harci egységek befogadásáról tárgyal Bulgáriával, Romániával és Magyarországgal?
Minden olyan országgal tárgyal az Amerikai Egyesült Államok, és a NATO is, attól függ, hogy mik feladatokat nézünk, hogy azok az országok, amelyek mondjam úgy, hogy a NATO keleti határán helyezkednek el, és valamilyen folytán, vagy valaminek következtében ugye szomszédos országok, akár Ukrajnával, akár Oroszországgal szemben, ott igen, tárgyal. Ugyanakkor a mi álláspontunk az, hogy Magyarország a nemzeti képességét fejleszti, és kezdtük el fejleszteni a honvédelmi haderőfejlesztési programmal, ahol az elsődleges célkitűzésünk pontosan az volt, hogy olyan nemzeti haderőt hozzunk létre, olyan nemzeti képességeket alakítsunk ki, hogy ne kelljen ilyen helyzetekben más külföldi erőkre, csapatokra hagyatkozni. És mi ezen az úton haladunk, úgyhogy most, a jelenlegi helyzetben, ahol most tartunk, azt kell mondanom, hogy mi nem igényeljük azt, több más országgal szemben. Mi nem tartjuk helyén valónak, és nem is igényeljük azt, hogy ide NATO megerősítő erők kerüljenek telepítésre. Mi ezt a feladatot el tudjuk látni. Mi létrehoztuk azt a több nemzeti hadosztály szintű vezetési elemet, amely a NATO-nak tagja. Ehhez csatlakoztak más országok is, és mi azt mondjuk, hogy a párbeszéd felé nem az elrettentés útján kell, hogy vezessen az út. Tehát Magyarországon egyébként is most is vannak külföldi erők, vannak technikai eszközök, akik itt hajtanak végre magyar katonákkal közösen vagy önállóan kiképzéseket, felkészítéseket, de hát ez évek óta így történik, és ezen felül nincs szüksége Magyarországnak NATO megerősítő erők befogadására.
Ez ilyen esetben az adott tagország igényén múlik, vagy a NATO mondhatja azt, hogy jól lehet a tagország nem igényli, mégis szükségesnek tartja, hogy a területén hát további erőket.
A nemzeti szuverenitás ez pont ezt jelenti, hogy ha a NATO mondhatja, ezt meg is kell indokolni. Tehát azért mi a Magyarország és a Magyar Honvédség sem úgy van a NATO-ba, hogy ha felmerül valami gond vagy probléma, akkor azt így kell végrehajtani. Azt előbb meg kell vitatni, azt előbb meg kell beszélni, azt alá kell támasztani. Tehát régen is, meg most is úgy volt, hogy egy felderítési adatot akkor tartunk elfogadottnak, ha azt legalább három helyről be tudtuk azonosítani. Tehát egy adat, egy információ, vagy egy helyről származó információ, az nem megbízható adat. De ha ez már három helyről van beazonosítva, vagy három formában, vagy módszerre, akkor igen, akkor azzal számolni kell. Tehát éppenséggel a NATO sem azt mondja, hogy na Magyarország, akkor hozzád küldünk 10 000 főt. Nem, először megnézzük. Magyarország mire képes? Magyarország mit vállalt? Ezzel mit lehet végrehajtani? Ezzel megoldható a feladat, vagy sem? Ha nem, akkor nyilván le kell ülni, és akkor meg kell beszélni, és akkor egyeztetni kell.
Egy ilyen turbulens helyzetben, ahol napról napra változhat minden, ezek az egyeztetési folyamatok elég gyorsak?
Elég gyorsak.
Tehát tudják követni a napi változó mozgásokat?
Ezek elég gyorsak, talán úgy is fogalmazhatnék, hogy forró dróton vannak ilyenkor a vezetők. Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt 3 hétben azért én folytattam tárgyalást az ukrán védelmi miniszterrel, a franciával, hétfőn jön hozzám a brit védelmi miniszter, tehát elég intenzív, mondjam úgy, hogy a párbeszéd a felek között.
Ukrajna Magyarországhoz nem fordult segítségért? Katonai segítségért?
Ukrajna ugye régóta kezdeményezte már, vagy régen kezdeményezte, hogy ő szeretne a NATO tagjai között megjelenni. Amire mi sokáig azt mondtuk, hogy természetesen segítünk, támogatunk benneteket ebben a törekvésetekben, de hát Ukrajna utána elmozdult abba az irányba, hogy a Kárpátalján élő magyarokkal szemben ő úgy lépett fel és úgy viselkedett, amire én azt mondtam, hogy ez egy szövetségen belül, és nem csak én mondtam, hát ez így értelmezzük mindannyian. Egy szövetségen belül így nem lehet. Ez nem egyezik a szövetségi elvekkel. És éppen ez onnantól kezdve mi azt mondtuk, hogy Ukrajna nem érett meg ennek az elvárásoknak, nem felel meg. És természetesen én most is azt mondtam az ukrán védelmi miniszternek, amikor itt volt, hogy mi továbbra is partnerek vagyunk ebben, mi továbbra is segítjük őket, amennyiben ők tudomásul veszik azt, hogy a magyar kisebbségnek, a Kárpátalján élő magyaroknak megadják azokat a jogokat, többet nem kérünk, csak mint amennyit mi is biztosítunk az ukrán, Magyarországon élő ukrán nyelvű embereknek.
Ha Magyarországra nem jön a jelenleginél több NATO erő, az nem érinti a korábban vállalt NATO-n belüli magyar honvédségi feladatokat, balti légtérfigyelés például?
Nem.
Azok változatlanul mennek tovább.
Hát a balti így van. Tehát mi továbbra is azt mondjuk, hogy mi, és ezt a NATO is elismeri, és nagyon elismerően szól Magyarországról ez a honvédelmi és haderőfejlesztési program, amit Magyarországon elindítottunk, az példaértékű. Ez mindig visszatérnek rá, hogy ez igen, és le a kalappal. És Magyarország a vállalásainak eleget tesz. És Magyarország azt vállalta, hogy most is, ugye majd a nyár folyamán a balti térségben el fogja látni az úgynevezett légtér ellenőrzés felügyelet feladatait. Tehát mi mindenféle elvárásnak megfelelünk, ugyanakkor a nemzeti érdek, a nemzeti szuverenitás az áll az első helyen. Tehát a NATO ezzel teljes mértékben tisztában van, el is fogadja és meg is érti.
Mennyire számít katonai szempontból veszélyes feladatnak egy balti légtérfigyelés? Ott elképzelhető akár egy konfliktus is.
Hát természetesen, hát éppen azért kell ott ezeket a feladatokat végrehajtani. Most már 3. alkalommal mennek majd katonáink, és vesznek részt ilyen feladatban. rendkívül sok riasztáson kell nekik részt venni. Ha jól emlékszem, utolsó alkalommal is ilyen 50 nagyságrendben volt éles riasztásuk, több mint 500 órát repültek, az alatt a 4 hónap alatt, amíg ott voltak, 4 géppel, és hát bizony azért azokban a légterekben, megint elnézést kérek a kifejezésért, de azért a felek úgy kóstolgatják egymást.
Egymásra repülnek, átintegetnek egymásnak.
Nem csak integetnek egymásnak, hanem ott a képességeket is méregetik. Erről szól, ez egy, megint egy olyan macska-egér harcnak tekinthető dolog, hogy kipróbálják ugye a gépeknek a képességét, kipróbálják a pilóták képességét, és ezek alapján nagyon sok információt tudnak bezsebelni maguknak, amiket kiértékelnek, kielemeznek, és azokból következtetéseket vonnak le. Ők is, meg mi is. Tehát oda-vissza igaz ez a dolog. Tehát egy ilyen feladat az igenis kihívásokkal teljes, és komoly felkészültséget igényel, mind technikai, mind pszichés szempontból, és hát mondjam úgy, hogy sok-sok tapasztalatot ad az ott szolgálóknak. És
szokott arról visszajelzés jönni ide, hogy ők milyennek látják a levegőben a mieinket?
Hát jóknak. Tehát felkészültnek látják a technikai eszközeinket is, és hát nem beszélve a katonáink felkészültségéről és tudásáról. És megint csak azt tudom mondani, hogy Magyarországot közvetlenül ez a veszély nem fenyegeti, hogy a balti államok légterében mi történik és hogy történik, de hát erről szól a NATO, hogy egymást segítjük és támogatjuk. És ha a NATO erők úgy látják, hogy szükség van a balti államoknak erre a segítségre, hát akkor ezt a segítséget megadjuk, és ott vagyunk, és is csináljuk. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy lássa mindenki, hogy ez a NATO, ez egy egységes erő, de a NATO ugyanakkor nem egy olyan erő szakszervezet, amely azt mondja, hogy már pedig ennek így kell lenni. Tehát ez a demokratikus része a dolgoknak, hogy na nézzük, magyarok, ti mit tudtok vállalni? Ezzel elégedettek vagyunk. Nyújtjátok azt, amit mi várunk tőletek, vagy amire számíthatunk. És ennek alapján meg tudják ítélni, és meg is ítélik, hogy igen. Tehát azért mégis kevés olyan ország van, aki az elmúlt években ilyen haderőfejlesztést hajtott végre, mennek a fejlesztések. Na de olyan felajánlást tettünk, és a NATO befogadta, hogy itt, Közép-Európában, magyar vezetés alatt legyen egy több nemzeti vezetési elem. Ezt tavaly nyáron már a NATO deklarálta és elfogadta, és ez működik. Vagy éppenséggel az Amerikai Egyesült Államoktól, hogy egy különleges regionális műveleti parancsnokság központ itt jöjjön létre Magyarországra, több nemzet részvételével. Tehát ez azt mutatja, hogy igenis úgy kezelik Magyarországot és a Magyar Honvédséget, hogy lehet ránk számítani, és van hozzá felkészültségünk, tudásunk és képességünk.
Például a balti légtér figyelés gyakorlata, azok fejlesztési szükségletre, igényre rámutatnak-e, hogy még hogyne kell a magyar légierőnek valami?
Hogyne, természetesen. Azt lehet mondani, hogy minden nap hoz valami újat, hiszen a technikai eszközök korszerűsödnek, a kihívások, a feladatok új feladatként jelentkeznek, új kihívásokként jelentkeznek, és ezeknek a megoldásához új eszközök, új eljárási módszerek kellenek. És ez rámutat arra, hogy a másik országban is, tehát Oroszország is olyan légi eszközöket vonultat fel, amit az előbb én mondtam, hogy elnézést, kóstolgatják egymást, hogy hopsz, valami új van náluk. Abszolút valamit megismertem, ezt nem úgy tudom kezelni, vagy ezt nem tudom úgy kezelni. Ja, ilyennel még nem találkoztam. És ez magával hozza, tehát a kutatás, a fejlesztés, az innováció itt belép. Éppen ezért azok a grippenek, amiket mi most alkalmazunk, és azt mondjuk, hogy nálunk 2026-ig van rendszerbe ezzel a szerződéssel, amivel mi rendelkezünk, ez nem jelenti azt, hogy mi azokat az eszközöket használjuk, amik voltak. Ezeket folyamatosan korszerűsítettük, elláttuk olyan szoftver rendszerekkel, egységekkel, hogy a legkorszerűbb, a legújabb kihívásoknak is meg tudjanak felelni.
Milyennek számít egy balti légtérfigyelő gép? Nyilván ott van rajta a magyar felségjelzés. Ez magyar gép vagy NATO gép?
NATO légtérben hajt végre feladatot, de hát igazából Magyarország fölött is NATO légtér van, tehát a NATO országok fölötti légtér az NATO légtérnek minősül, de megvan ennek a jogi feltételei. Ott nyilván a balti országok fölött az is NATO légtérnek minősül, a gépek pedig a NATO kötelékében alkalmazott eszközök.
Az afganisztáni kivonulásnak milyen tapasztalatait vonta le a magyar honvédsége? Civil fotelből nézve egy káosz volt.
Hát nem csak civil fotelből nézve volt az, meggyőződésem, és én erről már többször mondtam véleményt. Nyilván az elemzések még folyamatban vannak, tehát minden ország végez ilyen kutatásokat, és feldolgozzák azokat a tapasztalatokat, amit ott láttak. Én továbbra is azt mondom, amit első percben is mondtam, hogy ez egy elhibázott, elhamarkodott, és nem kellően előkészített végrehajtás volt. Ez nem kivonulás volt, mert ha ez kivonulás lett volna, akkor rá néhány napra vagy néhány hétre nem úgy fogalmazott volna a nagyvilág, hogy onnan ki kell menekíteni az állampolgárokat, a saját állampolgárainkat, majd ki kell onnan menekíteni azon afgán embereket, akik a szövetséges erőkkel együttműködtek, és ki kell menekíteni más humanitárius feladatokat ellátó személyeket is. Tehát ez egy ilyen fejetlen, nem is nevezném kivonulásnak, hanem kimenekülés volt. Ugyanakkor ennek van egy másik tapasztalata is. Tehát az, hogy ez katonailag és politikailag nem volt összehangolva, az szerintem egyértelműen kijelenthető. De ugyanakkor van egy másik, sőt, rengeteg tapasztalat van, de hagy emeljek ki csak egyet. Ott volt ez az afgán erő, amelyet 20 éven keresztül a szövetséges erők kiképeztek, elláttak fegyverzettel, felszerelték őket, ők hajtottak végre műveleteket a szövetséges erők támogatásával vagy mentorálásával, tehát harcoltak is ezek az afgán erők. Megkapták hozzá a technikai eszközöket, az anyagi készleteket, majd amikor a szövetséges erők kivonultak, és megjelente a tálib, akkor azonnal megadták magukat. Tehát ez is egy következtetés, sőt, ebből nagyon sok dolgot le lehet vonni. Én elsősorban azt a részét emelném ki, amiről sokszor beszélek, hogy egy honvédség, egy hadsereg képességét, amikor firtatjuk, akkor ebbe ott vannak a technikai eszközök, ott vannak az anyagi készletek, ott vannak a lehetőségek, de az embert, az emberi tényezőt, magát a katonát, azt nem szabad ebből kihagyni. Ezért mondjuk mi azt, mindig azt mondjuk, hogy az ember, a katona kell, hogy álljon a középpontba, és ő nekik nem csak a felszerelése, nem csak a kiképzése a fontos ilyen tekintetben, mert ezt megcsinálták az afgánoknál is, vagy megcsináltuk az afgánoknál is, hanem mindig mondom, hogy a hazájuk iránt elkötelezett, lojális, utasítás követő katonákra van szükség. De a hazájukat szerető, lojális és elkötelezett katonák.
De miért nem ilyen volt a szövetségesekkel együttműködő afgán haderő?
Mert ez nem úgy van, hogy szerintem. Ez nem úgy van, hogy néhány év alatt vagy meg lehetne csinálni, vagy parancsba lehetne adni. Ez kell az, hogy így úgy szívéből érezze az ember, hogy ez az én országom. Ezért én életemet adom, hogy a magyar katona ezt megfogadja. Esküben fogadja meg. És ehhez kell az, amit mi elindítottunk Magyarországon, ez az úgynevezett hazafias honvédelmi nevelés. Az, hogy érezze, hogy ez az ország az övé. Én ezért az országért élek és halok. Az országnak a békéje, a biztonsága, az állampolgároknak a biztonsága az elsődleges feladatom. És nem az, hogy legyen munkahelyem, és kapjak pénzt, és a családot el tudjam tartani. Ez mind-mind rendkívül fontos. De ha hiányzik az az elkötelezettség, ez a hivatástudat, ezért nevezzük hivatásnak, akkor lehet a legjobb technikai eszköz, lehet a legjobb felszerelés, lehet a legjobb fizetés a többihez képest, ha nincs meg az elkötelezettség és lojalitás.
Az, hogy a felhagyott afgán technikai eszközökkel már másnap tudtak repülni a talibán erői. Ez egy technikai, katonai hiba volt, vagy egyszerűen időhiány miatt nem lehetett megoldani, hogy mindet harcképtelenné tegyék?
Hát azt, amit én mondok, tehát a politikai és a katonai vezetés egységének a hiánya. Mindent meg lehetett volna semmisíteni, mindent ki lehetett volna vonni. Ha nem tudom kivonni, akkor tönkreteszem, nem hagyok az ellenség kezébe kerülni olyan dolgokat, amit utána ellenem tud fordítani. Tehát ez a szervezetlenség, az időhiánya, mindez természetesen ide vezetett.
4 éves kormányzati ciklus végéhez közeledünk, volt korábban haderőfejlesztési terv. Mi az, ami megvalósul, mi az, ami a következő időre marad?
Köszönöm szépen. Nagyon aktuális a kérdés több szempontból is. Mindenek előtt azért, mert ez a honvédelmi és haderőfejlesztési terv ez úgy készült, hogy ezt elindítottuk 2017-ben, 17 második felében, és azt mondtuk, hogy ez egy 10 éves fejlesztési terv, és ezért kapta a 2026 elnevezést. Zrínyiről elnevezett programról van szó. De menet közben, ahogy beszéltünk már többször róla, a 10 éves terv nem azért 10 éves, hogy majd a 10. évnél lezárjuk, hogy mit tettünk, és majd utána eldöntjük, hogy még mit kell tennünk, hanem ez úgynevezett gördülékeny tervezést jelent, tehát szépen folyamatosan előre látva 10 évet, mindig magunk előtt látva néztük meg, hogy hogyan kell tovább lépni. Ezért mondjuk azt, hogy most már 2030-2032-es kitekintéssel rendelkező tervekkel bírunk. Mit tudtunk megvalósítani? Én azt tudom mondani, hogy amit megterveztünk, amit a kormány jóvá hagyott, ehhez a kormány a költségvetés támogatását mindig biztosította, éppen ebből kifolyólag szépen ütemesen tudunk ezzel haladni. Amit beterveztünk, azok a meghatározott időre már beérkeztek, vagy a szerződéseket megkötöttük, és várható a beérkezésük. Ugyanakkor természetesen, ha azt mondom, hogy 2032-re is kitekintünk, akkor vannak olyan elgondolások, amelyek még a tervezés szakaszában tartanak. De ha a 4 éves ciklust vesszük, amit ön kérdezett, a 4 évre betervezett feladatokat, azt maradéktalanul végrehajtottuk. Sőt, azt lehet mondani, hogy van egy kis lépés előnyünk is, és vannak olyan dolgok, amit nem tudom én 2025-ről előbbre tudtunk hozni, és ez csak megkönnyíti majd a helyzetünket, és biztosítja azt, hogy 2024-re valóban a GDP 2%-os teljesítését elérjük, és megkönnyíti azt, amit mi vállaltunk, hogy 2028-ra, 2030-ra egy erősítőképes magyar honvédséggel fogunk rendelkezni. Ebben a tervben az is szerepe, hogy 2028-ra egy nehéz lövész dandár képességet kívánunk a NATO részére felajánlani. Tehát jól haladunk, ütemesen haladunk, nem mondhatjuk azt, hogy bárhol is elmaradásunk lenne, nem mondhatjuk azt, hogy módosítani kellett a tervünkön, mert valami gond vagy probléma felmerült, a kormány részéről pedig mindvégig megkaptuk a megfelelő akár anyagi, akár erkölcsi támogatást, és katonáink a feladataikat el tudták látni. Függetlenül attól, hogy az elmúlt most már közel két évben ez a pandémiás helyzet azért jelentős hatással volt nyilván a katonák munkájára is, a feladatok ellátására is, de ezt a haderőfejlesztést, ezt negatív értelemben nem befolyásolta.
Hosszú éveken keresztül a 2%-ot nem sikerült Magyarországnak se hoznia. Akkor ilyenkor a katonai tervezők azt nem próbálják elérni, hogy ha már lehet, akkor lehetőleg ne a 2%, hanem a fölötti ráfordítás legyen, hogy be tudják hozni valamennyire a lemaradást.
Azért azt látni kell, hogy ez hatalmas, hatalmas anyagi ráfordítás és pénz az ország részéről, és azért be kell tartanunk azt, hogy az ország működő képességének a figyelembevételével kell a tervezést folytatni. Ez az egyik dolog. Ugyanakkor a másik pedig az, hogy ne gondolja senki azt, hogy és most egy szélsőséges helyzetet mondok, hú, most háborús helyzet van kialakulóva, akkor gyorsan veszek új technikai eszközöket és rendszerbe állítom. Nem. De amit mi például megrendeltünk 2017-ben, 2018-ban, azok a harckocsik, hát azoknak a legyártását is végre kell hajtani. Azok a repülőgépek, azok a helikopterek, például a közepes típusú helikopter, több funkciós helikopter, hát azok is majd az elkövetkezendő évekbe érkeznek. Tehát azért a hadipar, a haditermelés sem úgy néz ki, hogy raktáron vannak a legkorszerűbbek, a legmodernebbek, használtat lehet, hogy lehetne kapni, sőt biztos, de mi nem egy kimustrált, használt eszközzel kívánjuk a Magyar Honvédséget felszerelni, mi a kor kihívásainak megfelelő eszközöket, olyan eszközöket akarunk a katonák kezébe adni, amellyel végrehajtható az a feladat, amit elvárunk tőlük. És mit várunk el tőlük? Azt várjuk el tőlük, hogy a jelentkező, legújabban jelentkező kihívásokat, kockázatokat meg tudják oldani, azokat tudják kezelni. Tehát nem járható út az, hogy nagyon rövid időn belül most azt mondom, hogy akkor ne 2% legyen, hanem legyen 3,5-4%. Ezt azért nem tudják a nagy országok sem megtenni, tehát szépen, ütemesen, fokozatosan kell. Ehhez tudjuk biztosítani az infrastruktúrális elhelyezést, ehhez tudjuk majd biztosítani a megfelelő létszámú katonát, ehhez tudjuk majd biztosítani a katonák kiképzését, felkészítését, és nem utolsó sorban, mert azt mondtam, hogy a katonákat kell középpontba helyezni, a katonáknak azt az életpályát, amellyel ezt a feladatot ők eredményesen végre tudják hajtani. És ebben ott van az életpályában az, hogy felkészülök arra a katonai szolgálatra, arra a hivatásra, amikor abban szolgálok, akkor ott nekem biztosító van tisztességes illetmény, fizetés, lakhatás támogatás, egészségkárosodás biztosítási rendszer, és hogy ne soroljam a többit, a megfelelő oktatási, képzési feltételek, tehát ezek időt vesznek igénybe. És amikor milyen 10 éves fejlesztési tervről beszélünk, akkor még számtalan dolgot kell figyelembe venni, és ez nem csak a pénz rendelkezésre állásán múlik.
Kellett-e a terven, a fejlesztési terven módosítani, finomítani, vagy részleteiben megváltoztatni, amikor látták, hogy Oroszország és Ukrajna viszonyában egy komoly törés következik be? Vagy az eredeti tervekben is számoltak azzal, hogy ez egy ilyen vidék?
Számoltunk azért, mert nem a vidék miatt, és nem az említett országok miatt, hanem az, hogy azok az elemzések, amelyeket a szakembereink elvégeznek, azok épülnek a hagyományos hadviselési kérdésekre, tehát hogy hagyományos eszközökkel történő hadviselés esetén mire van szükség, és azért azt látjuk, hogy hogyan változik a világ. És mi számoltunk azzal is, hogy egy korszerű hadviselésnél, mert azt mondjuk 17-ben indítottuk el ezt a programot, de 14-ben pontosan Oroszország és Ukrajna között ugye a Krím félszigetnek az elcsatolásával kapcsolatban észrevettük, hogy van egy új hadviselési forma. Amiről mi korábban is beszéltünk, amiről azért tudtuk, hogy információs hadviselés is folyik, mert régóta folyt már ilyen információs hadviselés, meg egyéb más dolgok is, de ez a hibrid hadviselés, ez egy újabb területet nyitott meg. Ezen belül a kiber. A kibertérnek a létfontosság, a kibertérben folyó műveletek, az azokra való felkészülés, a kiberműveletekben való részvétel, az mind-mind azért előrevetíti, hogy hogy állunk és mintánk, hogy kell korszerűsíteni vagy pontosítani. Hát biztos, hogy kell. Tehát ez a gördülő terv, amikor azt mondom, hogy pontosan látom, hogy 3 évre előre mivel kell számolnom. Még azt is látom, hogy 5 évre előre miket kell figyelembe vennem. De hogy 10 év múlva mi lesz? Hát azt is úgy következtetésként meg tudom határozni, de azok már a következtetések alapján, azok már nem késztények, rendelkezésre álló adatok és információk, és azért az menet közben ez történik, ez bizony 3 évente, minimum 3 évente korszerűsítjük ezeket a terveket.
Hogy néz ki most a hagyományos meg a hibrid hadviselés aránya egy műveleten belül? Mert ami az Oroszországban, az ukrán határon látszik a képekről, az nagyon is hagyományos, hatalmas erő, harckocsik, gépek, szállítóeszközök. Ami meg hibrid, azt meg nem látjuk. Mert azt mi nem látjuk.
Hát jelentős részét nem látjuk, de lehet, hogy érzékeljük. Tehát olyan értelemben, hogy mi történik a kibertérben, azért sok információnk van arról, hogy hol milyen gondokat és problémákat jelent. Azt látjuk, hogy mi történik az űrben, hiszen az űrben történő tevékenység és a informatikai rendszerek alkalmazása az is műholdakon keresztül történik jelentős részük, vagy talán nagy részük. Azt látjuk, hogy az informatikai térben végbe menő változások, akár külföldön, akár itt, milyen újabb kihívásokat jelentenek. Azt is látjuk, hogy ezeket szervezetszerűen hogyan és miként alkalmazzák, milyen módszereket alkalmaznak, de hogy most egy konkrét esetre levetítve, hogy ebből mennyi a hagyományos és mennyi a hibrid, ezt így előre nem lehet megtervezni. Tehát mindenféleképp azzal kell számolni, és feltételezésekbe bocsátkozunk, ha így alakul, akkor ennek és ennek a feladatnak vagy területnek általában hagyományos eljárást kell alkalmazni, ha úgy alakul, akkor. Tehát itt van a feltételes, amelyet abból adódik, hogy a folyamatos figyelemmel, kísérés mellett kell eldönteni, hogy melyik eljárásrendet vagy eszközöket alkalmazzuk.
Magyarország fegyvergyártó kapacitását azt kívánják-e fejleszteni? Hogy kézi hát? Fegyvereknél volt erről korábban szó, licenszvásárlás utána önállóan piacra lépni vele.
Így van, természetesen, hiszen a honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik kulcskérdése a kutatás, a fejlesztés, az innováció és a hazai hadiparnak a fejlesztése, megteremtése, és valóban a kézi fegyverekkel kezdtük el Kiskunfélegyházán, egy cseh licensz alapján, de most már kidolgozásra került az a magyar kézi fegyver család is, amely legalább olyan jó, és természetesen tovább folynak a kutatások, a fejlesztések, mert mi szeretnénk azt, egy nemzet akkor erős, és egy nemzeti haderő akkor erős, ha nem kiszolgáltatott. Ha önállóan a feladatok nagy részét, ha az eszközök nagy részét, ha az anyagi készletek nagy részét nem máshonnan kell beszerezni, mert ez kiszolgáltatottságot eredményez.
Még akkor is, hogyha szövetséges országok
akkor is,
között?
Akkor is.
Csehország a barátunk?
Igen, természetesen barátunk, de legyen Csehország, vagy legyen valamelyik másik ország, ott is vannak nemzeti érdekek. És azért a nemzeti érdek azt mondja, hogy hát ha valami gond van, akkor első az én országom, az én nemzetem, az utána majd jöhet a többi. Most hagyj ne mondjak semmi más, csak az, hogy szövetségi rendszerben voltunk mi Irakban is, meg Afganisztánban is, amikor nem volt légiszállító képességünk. a legnagyobb jó indulattal is mégis azt mondták ezek a nagy nemzetek, hogy rendben van, kivisszük a ti katonátokat, kivisszük a ti anyagi készleteteket is, de most nem tudom, meg most sem tudom, meg mert az én dolgaim az elsődlegesek. Tehát a szövetség nem azt jelenti, hogy hú, akkor barátom, te vagy az első, az a sajátomat meg majd sutba dob, az még ráér. Tehát az egyéni, mondjam úgy, nemzeti érdekek, azok minden országban meghatározóak. És éppen ezért legyen az fegyver, legyen az lőszer, legyen az anyagi készlet, legyen bármi, éppen ezért kell az, hogy egyrészt ne legyünk kiszolgáltatottak, másrészt pedig egy hazai hadipar, az egy húzó ága tud lenni a nemzetgazdaságnak. Hát azért a nagyobb országok, nagyobb nemzetek, akik korszerű, modern hadipart működtetnek, a legújabb, a legkorszerűbb, a legjobb eljárásnak általában ott jelennek meg, és utána kerülnek át a civil életbe. Ez nagyon sok területen így volt a múltban, meg így van a jelenben is. Hát Magyarország miért ne követni ezt a jó példát?
Kézi fegyverek és a szállító eszközök fejlesztésén túl gondolkodnak másban is, más fegyverrendszerek hazai fejlesztésében? Iszonyú pénzbe kerül fejleszteni.
Iszonyú pénzbe kerül fejleszteni, de iszonyú pénzbe kerül megvásárolni is, és ha a fejlesztés mellett megfelelő nemzetközi piacot találok neki, akkor az meg is térül, vagy meg is térülhet. Tehát még egyszer mondom, első a nemzeti érdek. A kiszolgáltatottságnak az elkerülése. Másodszorban pedig ez piaci alapon működtetve, az igenis húzó ága lehet. Éppen ezért, igen, valóban, mi nem csak kézi fegyverrel foglalkozunk, és nem csak a páncélozott harci járműgyártással, a Lynx-el, ami majd Zalaegerszegen indul meg, hanem foglalkozunk páncélozott eszközök gyártásával is, foglalkozunk lőszer, robbanóanyag, aknavető gyártással, és amit még szeretnék hozzátenni kiegészítésként, hogy amikor ezeket a technikai eszközöket megvásároltuk a haderőfejlesztésnél, akik ebben részt vettek, azért arra törekedtek, hogy ne a pénzt dobáljuk ki az ablakon, és veszünk valamit, hanem abból milyen haszna lesz a magyar nemzetgazdaságnak. Hogyan tudjuk azt az eszközt megvásárolni, és konkrét példát mondok. Amikor ugye az Airbus helikoptereket vásároltuk, akkor ezzel együtt helikopter, alkatrész, forgó alkatrész, gyártó üzem létrehozását kötötték meg, szerződtek arra, hogy Békés megyében ez megvalósulhasson. És ugyanígy néz ki a többi szervezeti keretek között történő üzletkötés is.
A honvédségnél a kórházparancsnokok vezénylése bevált?
Be.
Miben tudtak segíteni ők?
Nagyon fontos, ne csak a kórházparancsnokokról beszéljünk, de ön most a kórházparancsnokokat kérdezte. Egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint volt az első, második hulláma ennek a vírus helyzetnek, rendkívül fontos volt az, hogy összehangolt tevékenység legyen, és ez az összehangolt tevékenység csak úgy képzelhető el, ha centralizáljuk ezt a vezetést. A másik, az összehangolt tevékenység egy ilyen helyzetben azt is megkívánja, hogy mindig tudjuk, hogy az ország különböző részein lévő, most nevezetesen a kórházak, milyen nehézségekkel állnak szembe. Mit kell oda biztosítani? Anyagi készletet? Személyi állományt? Mire kell odafigyelni? Hogy szervezzen meg ezt a logisztikai biztosítást, annak kiszállítását, annak ellátását, annak tárolását? Tehát a parancsnoki rendszer az egy logisztikai szervezési feladatot el tudott látni az egész országban egy központi irányítással. De ne csak a parancsnoki rendszerről beszéljünk. Én úgy gondolom, hogy az is hatalmas nagy segítség, hogy a katonáink még most is ott vannak az egészségügyben. Most már nincs parancsnoki rendszer, most már ugye a kórházak leterheltsége sokkal kisebb, köszönet a munkájuknak egyébként minden az egészségügyben dolgozóknak, és mindenkinek, aki ebben a járványhelyzetben részt vett, mert csak is az együttes munka, közös munka eredményeként tudunk ebből kilábalni, de most is ott vannak még a katonáink. Mint egy 90 kórház, mint egy 400 katonánk vesz részt a napi oltási feladatok segítésében.
A határvédelemben való részvételhez honvédségi kapacitást köt le, vagy valami képességet is fejleszt?
Én azt mondanám elsősorban, hogy honvédségi kapacitást köt le. És ezt mondom azért, mert egy egyszerű járőrözési feladat az nem kimondottan katonai jellegű feladat. Ezért mondom, hogy kapacitást köt le maga a jelenlét. Ugyanakkor a szervezés, a vezetés, a logisztikai ellátás, az pedig előnyökkel jár. Azért 2015-ben, amikor megkezdtük ennek a határszakasznak a lezárását, a kerítésépítést, és oda éjjel-nappal biztosítottuk a személyi állományt, az emberi erőt, a technikai eszközöket, az ő ellátásukat, logisztikai ellátásukat. A Magyar Honvédség mindig saját magáról gondoskodott. De nem úgy volt, hogy akkor kértünk egy szolgáltatót, hogy hozzon nekünk ebédet, vagy a katonáinknak, meglássa el azt, meg csinálja meg. Nem. Önellátás szempontjából, és ez rendkívül sok előnnyel is járt. De napjainkban ez igen, sokkal inkább leköti a katonáinkat, mint sem plusz képességet jelentene. Ezért mondom azt, hogy más formában kell a jövőben ezt megoldani. Tehát a katona mindig rendelkezésre áll, és annyi ezer katona lesz a határmenti, amennyire szükség van. De az elsődleges feladata neki pont olyan helyzetekre történő felkészülés, felkészítés, kiképzés, mint amit most láthatunk az orosz-ukrán NATO relációban.
Hogyan tudják tartani a honvédség személyi állományát? Két éve benne vagyunk a koronavírusban, nagy toborzásokról nem igen esik szó, igen. Mert hát nem lehet csoportosulni. Az meg egy csoportos tevékenység.
Önnek nagyon igaza van, tehát nem láttuk azt a toborzási rendszert most, mint két évvel ezelőtt. Nyilván nem voltak ezek a tömegrendezvények, nem tudtuk a toborzást úgy folytatni, ahogy szerintünk kellett volna, mert korlátozások voltak, másrészt pedig a katonállományunk is le volt kötve itt a vírushelyzetbe. Ettől függetlenül azt kell mondani, hogy jönnek a katonák, tehát a létszámunk folyamatosan nő. De ha tudtunk volna rendesen toborozni, akkor biztos, hogy még nagyobb létszámban tudtuk volna növelni. És hát nagyon fontos az, hogy a létszámot azt a jövőben még inkább növelnünk kell, hiszen a célkitűzésünk az volt, amikor elindítottuk a honvédelmi haderőfejlesztési programot, hogy itt 2030-ra, 28-ra kell nekünk 30 ezer aktív katona, legalább 20 ezer önkéntes tartalékos, és olyan 7-8 ezer honvédelmi alkalmazott. És ha elindultunk ezzel a hazafias honvédelmi neveléssel, akkor érjük el azt, hogy ott 2026-ra legyen mintegy 5 ezer fiatal úgynevezett kadét, aki lehet, hogy honvédelmi pályán fogja folytatni, de most egyenlőre ugye a honvédelmi ismeretek oktatását szívesen vállalta.
Hogyha vége a járványnak, akkor egy újult erővel indul be a toborzás, tehát igen. Számítanunk kell arra, hogy honvédség ott lesz mindenütt?
Természetesen ott lesz mindenütt. Most is folyik ez a toborzás, de nem azzal az intenzitással, ahogy mi szeretnénk.
A közös európai haderőhöz a honvédség közelebbnek érzi most magát? Történik ebben valami előrelépés, mert politikai nyilatkozatok gyakran jönnek?
Természetesen. Ezt úgy kell értelni, és úgy kell értelmezni, hogy az elmúlt néhány év is azt bizonyította, hogy a NATO csatlakozásokat követően egyes európai országok, többek között mi is, azt mondtuk, hogy itt van a kollektív védelem, itt van a NATO, majd ő megvéd minket. Nem kell olyan sok pénzt költeni a hadseregre. Hát ennek lett az egyik eredménye az, ahogy a Magyar Honvédség is leépült az elmúlt évtizedekben, pedig ez nagyon-nagyon hibás döntés. Hiszen a NATO-nak sincs önálló hadereje. A NATO hadereje, képessége az a tagállamok, a nemzetek képességeiből tevődik össze. Ez az egyik dolog, amiért fejleszteni kell. A másik az európai országokat nézve, én úgy gondolom, hogy teljesen jogos elvárás az, hogy az európai országok a saját békéjük, biztonságuk megteremtése és megvédése érdekében rendelkezzenek saját képességgel. Ne az Amerikai Egyesült Államoknak kelljen itt Európában bármi dolgot is vállalni, hanem ezt az európai országok tegyék meg. Erről szól többek között az a törekvés, ugye, amikor Trumpot beiktatták, akkor ő szólt is erről, hogy az amerikai erőket kivonjuk, és hát nem fogjuk az amerikai pénzt Európára költeni. Ez egy figyelmeztető jelzés volt, és jel volt az európai országok felé, hogy jó lesz, ha összeszeditek magatokat, és gondoskodjatok már a saját országotokra, a saját nemzetetekről. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem lehet párhuzamos képességeket kiépíteni. Tehát, hogy a NATO-nak is meglegyenek a vezetési elemei, az Európai Uniónak is meglegyenek, aztán legyenek csapatok, amelyek a NATO-hoz tartoznak, legyenek csapatok, amelyek az Európai Unióhoz tartoznak. Hát egyetlen egy ország nem rendelkezik olyan anyagi képesség, egyetlen egy ország sem annyira gazdag, hogy ezt megtegye. Tehát ennek az együttműködése az Európai Unió és a NATO tekintetében ezt kell szépen összhangba hozni. De igenis, Európának olyan képességet kell építeni, amellyel meg tudja védeni Európa érdekeit és az európai országokat. És erről szól az európai haderő. De az Európai Unión belül most is vannak úgynevezett EU harccsoportok, amelyeket a országok adnak össze. Például Magyarország is, meg a visegrádi négyek is működtet úgynevezett EU harccsoportot. De ennek a képességét kell úgy fejleszteni, hogy ha kell, a NATO-tól függetlenül is tudjon működni.
De mi, civilek, mikor fogjuk látni, hogy ez elindult? Hogyha látjuk, hogy ki lesz a parancsnok? Hogy milyen vezetés alatt fog működni?
Nem. Tehát nem. Természetesen az fontos kérdés, hogy ki érez majd ehhez képességet és felelősséget, hogy ennek a vezetését, ugye azt mondja, hogy én ezt fel tudom vállalni. Én erre képes vagyok. Magyarország, amit vállalt, Magyarország azt mondta, hogy én úgy gondolom, hogy ezért a régióért, ahol itt vagyunk, Közép-Európában, ezért érezzek felelősséget, mondja Magyarország és Magyarország kormánya. Ezért indítottuk el, ahogy már korábban mondtam, az úgynevezett többnemzeti hadosztályvezetési elemet, amelyhez csatlakozott Horvátország, amelyhez csatlakozott Szlovákia, és most három alapító nemzet működteti. És ehhez természetesen más országok is csatlakoztak. Lengyelország csatlakozott hozzá, Törökország, és még sorolható Bulgária, és sorolhatnék még többet. De azt mondjuk, hogy ezért a régióért, fogjunk össze, és ezért mi felelünk.
És ilyen vezetési elemekből fog összeállni az
ezekből
európai haderő?
Ezekből kell összeállni. De ez a vezetési elem, ez képes és alkalmas akár NATO kötelékben feladatot végrehajtani, de képes és alkalmas az európai haderendben feladatot végrehajtani, sőt, azt kell mondani, hogy közép-európai védelmi kezdeményezésben, együttműködésben pedig képes szintén regionális feladatot végrehajtani, amiben már beletartozik azért nem csak Horvátország, hanem Szlovénia, beletartozik Olaszország, sőt, beletartozik Ausztria. Tehát többféle csoportosítás létezik. Magyarország ebben élen járt, felvállalt ennek a nemzeti vezetését és szerepét, és ezek adhatják azt, hogy igenis Európa békét és biztonságot tudjon garantálni saját országa, saját nemzete részére.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illiszt László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.